Ma egy olyan témánk van, illetve gyakorlatilag végig, aminek azt az alap címet adtuk, hogy pedig mi azt hittük. Ez egy egyébként egy könyvemnek a címe, amit pár évvel ezelőtt írtam, és számomra is meghökkentő módon nem, tehát azóta is folyamatosan veszik és olvassák az emberek. Ugyanis az alcíme az az, hogy a vallás károsultak evangéliuma, és tényleg számomra meghökkentő, hogy milyen sok embert érdekel ez. Tehát amikor az evangéliumot kihirdették a világon, az arról szólt, hogy tájékoztatni kellett az embereket arról, hogy volt itt egy Jeshua nevű rabbi, és ez az ember volt a messiás. A zsidók közt ez a szolgálat más volt, ott az úgy szólt, hogy ti, akik várjátok a messiást egyébként, ő volt az. Ő az. A görögök és a pogányok közt ez nem így volt, mert ti, akik nem is várjátok a messiást, azt se tudjátok, ki az a messiás, nincs bennetek ez a para, hogy 2000-3000 éve várjátok, hogy meg mikor születik, szóval, hogy van egy messiás, és ő volt az. A különbség a kettő közt körülbelül az volt, hogy Pál apostolt a zsidók meg akarták ezért ölni, a görögök meg kiröhögték őt, harsányan kiröhögték őt. Tehát más volt a reakció. Na most van most egy újabb kihívás, ez az, hogy ami miatt ez a pedig mi azt hittük, ez üt, ez erős. Ez azért van, mert ma szinte azt kell kihirdetnünk egy posztkeresztény nyugati világban, hogy ti, akik azt hittétek, hogy csalódtatok Istenben és Jézusban, hogy ti túl vagytok a kereszténységen, a keresztény életen, ti még nem is találkoztatok vele. Igazán. Ti, akik azt hiszitek, hogy túl vagytok rajta és csalódtatok, még a valóságban el se kezdtétek. És ennek egy érdekes spirituális és pszichológiai vetülete is van. A pszichológiairól csak annyit, hogy ma külön tünetegyüttesként kezelik, és külön neve van ez az úgynevezett ekléziogén neurózis, tehát, hogyha most így egyszerűen lefordítjuk, akkor az egyház okozta neurózis. Tehát mondjuk úgy a kereszténység okozta neurózis. És ezt nevezhetjük valláskárosultságnak, tehát ezért van ez a dolog. Most délelőtt arról szeretnék beszélni, hogy milyennek a mozgatórugója, milyennek a valláskárosultságnak a leggyakoribb mozgatórugója, délután pedig arról, hogy hogyan tudunk ebből igazán gyógyulni a Szentírás szerint. Eleve fura ez, hogy valláskárosultság, mert a vallás az arra való elvileg, hogy ott gyógyuljunk, tehát arra való a hit, azért hirdetjük az evangéliumot, és azt mondjuk, hogy hát figyeljetek, hogyha nem jártok Jézussal, akkor mentek a levesbe, akkor baj lesz, akkor rossz lesz az életetek, akkor majd akkor lesztek neurotikusak. De hát úgy tűnik, hogy olyan is van, hogy gyertek ide hozzánk, és majd ti is olyanok lesztek, mint mi, aztán ti is mehettek szorongáscsökkentőért. Tehát hogy úgy tűnik, hogy van egy ilyen probléma, amivel valamit kezdeni kell. Tehát a hit nem pont arra való, hogy ott gyógyuljunk, de arra való. Csak hát ez olyan, mint volt a szocializmus, meg a létező szocializmus. Tehát, hogy van egy elképzelés, és aztán van a maga a nagy büdös valóság, ami sokszor szembe megy ezzel az elképzeléssel. Tehát arról beszélünk, amikor maga a vallásos hit, a toxikus, mérgező közösségi lét betegíti meg a lelket. És hát ennek többféle verziója van. Az egyik, amikor maga a légkör olyan. Nem tudom, ismertek-e ilyen közösséget. Van egy légkör egy gyülekezeti közösségben, és ez a légkör olyan, hogy vagy észreveszed, vagy nem, Mónikával beszélgettünk ilyenről, amikor együtt voltunk így, beszélgettünk családi körben, hogy milyen az, hogy egyszer csak már megőrülsz. Megőrülsz attól, amit tapasztalsz. Már a bőrödet csípi. Már nem bírod tovább. És ha van elég életerőd, kimész. Kimész onnan. Nekem viszonylag sok ilyen ismerősöm van, és ez nem kismértékben motivált annak a könyvnek a megírására. Úgy, hogy én magam nem ilyen közösségben nőttem föl. Tehát én magam egy olyan közösségben nőttem föl, ami egy kis falusi, ilyen alaksori, olajkályha szagú gyülekezetből lett, évtizedek alatt egy kertvárosi modern evangéliumi közösség, és ennek minden nehézségével, szépségével, kihívásaival együtt is, ez egy nagyon jó kis közösség. De ennek a nehézségei, ennek a közösségnek most mondjuk úgy az árnyékai, azok nem ezek voltak. Senki nem akart uralkodni fölöttünk, senki nem akart a lelkiismeretünk fölött átvenni a hatalmat, senki nem volt törvényeskedő. Igazából egy éltető, jó gyülekezet volt, és ezért engem ez így nem mart meg. De jól emlékszem, 2014-ben ismerkedtem meg Kubinyi Karesszal, aki talán néhányan ismerhettek az internetről. Kubinyi Karcsi, ő neki ez volt az élete, és ez erre épült a szolgálata. Volt egy úgy hívták, hogy Kekú, mai napig nem tudom, minek a rövidítése, tudja valaki, hogy mi volt ez. De egy nagy ébredési mozgalom. Keresztény. Valami keresztény, igen. Keresztény. Na mindegy. A lényeg, hogy nem tudjuk minek a rövidítése, de meghökkentően sok ember volt ebben benne. Ez egy mozgalom volt, kicsiből indult és nagyra nőtt. És a lényege az volt, hogy mint egy ilyen ébredési mozgalom, olyan fajta tanítványozás, ez egy különös szó, nem ilyen nyelvi lelemi tanítványozás. Az olyan, mint az anyázás, nem? Tanítványozás, tehát ilyen érdekes képződmény. De hogy azon volt a hangsúly, hogy akik megtérnek, azokat tanítványozzák, tegyék tanítványjá, és ezt úgy képzelték, hogy nagyon sok szabályt kellett betartani. Tehát akkor ekkor kell kelned, eddig kell csendességet tartani, hogy imádkoznod. Ekkor kell böjtölni, akkor kell adakozni, így kell csinálni, úgy kell csinálni, így kell járni, úgy kell járni, és Sári Kati tudta, hogy kell járni, és végül ott volt egy rakás ember, aki senki nem tudott ennek megfelelni, beleértve a vezetőket is, és kőkeményen egy ilyen törvénykező, megnyomorító, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére, közösségbe. És mivel az ember nem ilyen, az Isten bölcsessége nem ilyen, minket nem egy ilyen sószoróból, egy ilyen forma, tehát Isten nem egy ilyen multinacionális vállalatot épít, ahol mindegyik ugyanolyan, minden hamburger ugyanolyan, hanem ő azt akarja, hogy mindegyikünk a saját személyiségének megfelelően Krisztusban kiteljesedjen. Ezért egy csomó megnyomorított ember van. Hisz van egy forma, és abban, hogyha nem férsz be, akkor ott csapnak le, ahol nem férsz be. Na most senki nem fér be, tehát ebből nagyon nagy bajok voltak. A Karesz ezt nagyon szemléletesen tudja elmesélni. Hogy volt egy gyülekezetük, aminek ráadásul ő vezetője lett. Tehát ő maga is nem csak megnyomorított, hanem megnyomorító is volt, ahogy ő mondja, és a szolgálatának ez volt az igazi motivációja. Hogy ő maga is nagyon sok embert megnyomorított, és ezért nem győzte az ellenkezőjét tanítani később. De hát a Karesz elmondta, hogy volt egy gyülekezetben egy ember, akit kizártak. És olyan bűn miatt zártak ki, amit ő sem tagadott az illető, elismerte, hogy így volt, és még csak azt se vitatta, hogy őt ki kell onnan zárni. Tehát egy ilyen olyan helyzet volt, amiben azt mondta, hogy ez van tényleg, nem vitatta, és önként el is hagyta a közösséget. Hát kilógott a dobozból, és ezt a alakot fontosabbnak tartották, mint ezt az embert, tehát ezt a kocka alakot. Nem volt irgalom, nem volt lehetőség arra, hogy ebből bűnbánatot gyakorolt, hisz elismerte. Tehát gyakorlatilag úgy zárták ki, hogy épp hogy magukhoz kellett volna ölelni, hisz vétkezett valaki, aki ezt beismerte, elismerte, és Krisztus vére alá vitte. Na, jól kizárták őt, és ez az ember teljesen szétesett, mert hát most már ő el fog kárhozni. Az ilyen közösségekben mindig az van, hogy a közösség fala az egyben a mennyország fala is. Tehát, hogyha onnan te kikerültél, akkor neked annyi. És ő így élt. Elment a kocsmába, fröccsözgetett, sörözgetett, nézett körül, hogy hát, hogyha már úgyis a pokolba megyek, akkor legalább addig valahogy. De nem tudott más csinálni, mint az evangéliumról beszélni. Képzeljétek el, ott volt egy ember, aki magasabb szellemi színvonalon volt, mint az egész gyülekezet, és bent ült a kocsmában, hogy ő el fog kárhozni, de mindenkinek bizonyságot tett Krisztusról. Erre elkezdtek megtérni az emberek a kocsmába. És a kocsmából mentek a gyülekezet, mondta, hogy menjetek oda a gyülekezet, tök jó gyülekezet. Hát én nem járok oda, én nem ütöm meg a szintet, de hát ti. És elküldte őket a gyülekezetbe, a kereszt, és jönnek az emberek be a gyülekezetbe. Kisváros volt, ismerték, hát itt van a Tibi, aki a kocsmában ül mindig, ugye, mindenki tudta. Jön a borgőzös Tibi, jön a gyülekezetben. Hát testek, megtértem. Hova ülhetek le? Annyira, halleluja, minden. Komolyan, és volna, hát a kocsmába, tényleg, és ki mondta? Hát, és mondja a nevét, hogy ő. És jöttek az emberek a kocsmából. És jöttek a megtérők a kocsmából, és akkor a karesz azt mondta, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Itt meg senki nem tér meg. A gyülekezetben senki nem tér meg, sőt, mi dobáljuk ki az embereket, akik nem felelnek meg annak, amit tanítunk, hogy milyennek kéne lenni. És ez így óriási nagy gáz. Tehát ott kezdett neki szétesni ez a rendszer. És aztán hát sok olyan dolog miatt, amikről majd később még fogok beszélni, aztán rádöbbent arra, hogy egy mennyire mérgező gyülekezeti közösséget tartanak fönt, és ezek az emberek szerte Budapesten jelen vannak. Most mielőtt kezdtük, azért mentem ki telefonálni, mert egyikük fölhívott, hogy csak két percre, hogyha tudnám beszélni, és sikerült is. Hát így, akik így nőnek föl, döbbenetes módon nem tudnak ebből megszabadulni. Majd erről beszéljünk, hogy miért nem. Miért ragaszkodunk valamihez, ami minket megnyomorít? Miért nem megyünk onnan el? Egy egyszerű, normális, világi, nem keresztény ember röhögve csapná be az ajtót és menne el. Jézus mondja, hogy a maguk nemébe a világi emberek normálisabbak. Tényleg, tehát ez a maga neme, hogy hagyjatok már a hülyeségeitekkel, és elmegy. Hát mit csináltok ti itt? De sajnos ez nagyon sokszor bennünk nincs meg, és úgy válunk áldozattá, hogy mi magunk önként és dalolva adjuk át a hatalmat a lelkünk fölött. Aztán a másik óriási ilyen terület, ami ilyen valláskárosultak területe, az Esztivel együtt ismerkedtünk meg, egy házas pár hívott föl minket, hogy menjünk el hozzájuk tanítani, menjünk el hozzájuk, mert ott vannak magukban, és kizárták őket a közösségükből. Na, az teljesen más típusú, de hasonló, egy nagyon zárt rendszer, egy nagyon, most nem akarok gyülekezet neveket mondani, ilyen lelki-szellemi Észak-Korea. Tehát ami így körbe van kerítve, és nem lehet belőle kilátni. Nem, mindenki azt hiszi, aki ott van, hogy mindenhol ilyen. Ezért az a szabály, és az az alapelv, hogy innen te nem mehetsz ki. Tehát ha te innen kimész, akár csak a kacérkodsz a gondolattal, hogy egy másik gyülekezetnek az alkalmán részt veszel, akkor fel is út, le is út, és ja, és egyben elkárhoztál. Tehát akkor véged van. Most ilyen körülmények közt persze nehéz észrevenni, hogy mennyire mérgező az a környezet, amiben vagy. Ennek az internet nem vetett véget, csak az bomlasztotta föl, mert az internet az olyan, mint Észak-Koreában, hogy így bedobják kívülről a kerítésen. Tehát gondoljátok el, hogy bárki fölmegy a YouTube-ra és meghallgathat tanításokat. Ez a házas pár is így ismerte meg azt, hogy van más. Persze ki is rúgták őket, és azóta ott egy gyülekezet alakult abban a falucskában, ahol már nem ez a légkör. Lehetne ezt sorolni, de van maga, így foglalanám össze, hogy az ekléziogén neurózis egyik fő oka az maga a közösségi légkör, ami úgy ivódik bele a lelkünkbe, mint az olcsó étteremben az olajszag a ruhánkba. És mi nem érezzük. Mi eszünk, kimegyünk, meg volt a sült krumpli, meg a rántott hús, kimegyünk, és akkor találkozunk, a másik azt mondja, te hol voltál? Tehát mi nem érezzük, de rajtunk kívül mindenki látja, itt valami gáz van. Na most olyan is van, hogy maga a közösség esetleg nem akkora gáz, de egy-egy akár lelkész, akár előjáró, akárki, tehát egy-egy referencia személy, igazán nagyon és borzalmasan bunkó. Tehát ő sebez. Ilyen is. Tehát a közösség maga normális lenne. Egyszer egy lelki vezetőmmel beszélgettem még 10 éves koromban, és akkor mikor beszélgettünk, kérdeztem, te mondd már meg nekem, hogy lehet, hogy ez az ember egy gyülekezeti vezető. És olyanokat csinál, hogy nem akarom elhinni. Tehát nem erkölcstelen, hanem bunkó. Tehát pont annak mond iszonyú szerencsétlen és érzéketlen dolgokat, akit éppen emelni kéne. És még ráadásul látom is, hogy jó szándékkal bunkó. Tehát nem tudom, ismertek-e ilyet. Tehát nem az van, hogy beolvasok neki, hanem valami jót akar mondani, és nem veszi észre, hogy hihetetlenül bénát mondott, és az a másik az soha többé nem teszi be a lábát a gyülekezetbe. És igaza van. Csak egy példa, hogy volt egy sok gyerekes család, és akkor ott a házas pár megkereste ezt a pásztort, ott volt a 10 fölötti gyerek, tehát több gyerekük volt, mint 10, és elmondták, hogy egy súlyos daganatos betegséggel diagnosztizálták az édesanyját. Most ilyenkor mi van és mi lesz? És akkor a pásztornak nem tudom, hogy juthatott eszébe, de azt bírtam mondani, hogy úgy kellett ez nektek, mint egy falás kenyér. Tehát így kommentálta ezt a helyzetet. Valamit értek, hogy arra gondolhatod, hogy az Úr tudja, hogy mitől, de végül is valami iszonyatos bunkóságot sikerült neki mondani. És erre azért elég sok tapasztalatunk van szerintem. Amikor vagy bunkó, vagy nem az, hogy bunkó, hanem kifejezetten sebző, akár bűnök, hát emlékeztek, akár ilyen, vannak ilyen szexuális bűnök, amiket lelkészek, papok követnek el. Hát ez mit okoz valakiben, vagy egy közösségben? Voltam nemrég valahol ott a Pilisben, és egy katolikus közösség meghívására, és ott épp ott voltak, hogy egy nagyon karizmatikus, nagyon áldott szolgálatot végző papról derült ki az, hogy ott a közösségben molesztálta a gyerekeket, az ifjúságot. Értitek? Tehát itt vagyunk, a gyerekeket rájuk bízzuk, azokra, akik őket vigyázzák, akkor rájössz, hogy évek óta valaki ezzel visszaélt. Döbbenetes. És hát olyan traumát okozott ez ott a közösségben, hogy szét is hullott ez a közösség. Nem tudok rajta csodálkozni. Olyan is van, ja igen, van a Bibliában is egy ilyen, nem tudom, hogy eszetekbe jut el. Tehát valaki iszonyatosan bunkón nyilvánult meg, most nem a molesztálás és a bűn. Tudjátok mikor? Amikor Anna elmegy a templomhoz imádkozni, mert fájdalma van, hogy nem lehet gyermeke, és a férje mondja neki, Elkána, hogy de hát nem többet érek neked, mint 10 gyermek. Mire ő? Nem, sajnos nem. Ez van. És ő szenved, mert így nem volt, főleg az ókorban, az ókori zsidó világban, meg nem csak a zsidóban, tehát a nő identitását a gyermeke adta meg. Ha nem volt gyermeke, akkor nem volt identitása. Ma ez nem így van, de valahol mégis ez be van írva nagyon mélyen. És itt ezt láttuk, és a lelke legmélyig elkeseredve imádkozik. És akkor jön az Éli, főpap Éli, a legmagasabb spirituális rangon lévő ember, nézi, hát ez a nő, ez tuti be van rúgva. És oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy meddig tart még a részegséged? Távolítsd el magadtól az italt. Na most de ezt el tudjuk képzelni mai kontextusban is szerintem, hogy ezután szerintem valaki, ha nem megy be abba a templomba, akkor joggal nem megy. Esetleg egy kérdést megért volna, hogy mit keresel itt, ó asszony, és esetleg másodszor beolvasni, hogy tök részeg vagy. Tehát borzalmas, Éli valóban nem volt a legélesebb kés a fiókban, tehát mind apa, mind főpap, mind ember, mind lelki munkás, minden szempontból egy harmatosan gyenge ember volt. És majd vissza fogok erre utalni, hogy Anna milyen csodálatos választat. Anna egyáltalán nem sértődik meg, hanem elmagyarázza, hogy nem uram, nem vagyok részeg, hanem bánatos lelkű asszony vagyok, és ez is ez, és ez az én bánatom. Ezt tanuljuk meg Annától, egyébként, mert nagyon sok olyan sebződésünk van, ami azért van, mert nem ilyenek vagyunk, mint Anna. Azért van, mert igazunk van a gyülekezettel, vagy az előjáróval, vagy a lelkésszel, vagy az akárkivel szemben, vagy a testvérrel szemben, de bevágjuk a mártírpószt, és mi magunk károsodunk, tehát mi magunk, ugye, mert Anna erős fogadalmat tett, hogyha Isten megadja, akkor ő odaadja Sámuelt majd az Úrnak. Így lett. Mi meg erős fogadalmat teszünk általában, hogy ide aztán többet a büdös életbe be nem tesszük a lábunkat. És igazunk van, csak mire megyünk az igazunkkal? Mi nem járunk többé. Mi rekesztjük ki saját magunkat valaki miatt, aki bunkó volt. Na most, ha bár bunkó volt, ne tegyük már meg azt a szívességet is, hogy mi is kirekesztődünk. Tehát Anna fölül tud emelkedni ezen. Nem ragad ebbe bele. De ezt azért mondtam el, hogy igen, sajnos nagyon sok olyan helyzet van, hogy igazunk van a közösségben történő dolgokkal kapcsolatban. Igazunk van, és ragaszkodva az igazunkhoz kiszorulunk a közösségből, és esetleg az Istennel való közösségből is, mert azt mondjuk, hogy ezek is csak olyanok. Ezektől se lehet többet várni. Úgyhogy akkor ezek két mutatók pedig nem igaz, Éli volt ilyen, és egyébként Anna megszülte azt a gyermeket, és a két ember, tehát ez egy nagyon fontos pillanata Izrael történetének, sőt az üdvtörténetnek, amikor Izraelnek a spiritualitása egy szervezet vallássá alakul. Ez Sámuelnek az érdeme. Tehát az a kisgyerek, aki akkor megszületett. Tehát ebben a pillanatban egy harmadgyenge férfi és egy elképesztően erős nő találkozásában születik meg ez a dolog. Olyan is van, amikor a hívők akadályozzák meg az Istent keresőket, hogy találkozzanak Jézussal. Tehát nem toxikus, nincs ez a bunkóság vagy ez a sebzés, de egyszerűen akkora a tülekedés Jézus körül, akkora a lelkesedés, meg minden, hogy maga ez a rendszer takarja előtt, emlékeztek a vérfolyásos asszonyra, hogy Jézus körül egy nagy farsang van, mindenki, tülekedtek az emberek, majd összenyomják egymást. Tehát ez milyen szép, nem? De szeretjük mi is látni, és mondjuk, hogy hú, mekkora tömeg volt, és milyen sok ember meg. De ez egy tülekedés. A kérdés, hogy ott van valaki, aki meg akarja őt érinteni, de ő már nem jut hozzá. Ő nem, sajnos nem... Nem érhet el hozzá. Volt egy barátom, nagyon jó zenész, megtért és elkezdte szolgálni az Urat, és a gyülekezetben úgy az volt benne, hogy ő is úgy dicsőíteni az Urat, ha már tud zenélni, nem is akárhogy, nem is akárhány hangszeren, meg minden. Ha már megtért a drogokból, megtért a alkoholizmusból, mindenből, hogy úgy szeretné szolgálni az Urat. És mondja a lelkésznek, hogy hát van-e lehetőség arra, hogy szóval. És akkor mondta, hogy ez itt nem tehetségkutató. Ugye? Tehát itt sokan vannak, hát itt nagyon jó, itt tülekedés van, nehogy állj be a sorba, húzzál sorszámot. Esetleg majd. Ugye így volt a vérfolyásos asszony. Hát nem fér oda, hogy Jézust megérintse. És amikor mégis megérint, akkor Jézus azt mondja, állj, kicsoda érintett engem. Tehát az igazi érintés az nem tülekedés. De még ezek még mindig a kispálya. Ez még mindig közvetett. Tehát a sebződésünknek azok a forrásai, amin igazából még nagyon Bibliát se kell ismerni, hogy esetleg fölülemelkedjünk, ha van hozzá életerőnk. Vagy amire azt mondhatnánk, hogy egy normális hitetlen is észreveheti, tehát egy terapeuta, egy pszichológus, sőt még egy ilyen sikertréner is el tudná mondani, hogy mi a feladat ilyenkor. Mert az áldozati létben eltöltött időszaka az életünknek mindig kuka. Tehát, hogy ha áldozatként élek, más emberek áldozataként, hogyha mindig megvan, hogy ki a hibás az én nyomoromért, ki a hibás azért, hogy nem vagyok boldog, a férjem, a feleségem, túl sok a gyerekem, nincsen gyerekem, a kormány, a világ általános nyomorúsága, mindig van valami, ami miatt, és amire ráfoghatom, hogy miért nem úgy élek, ahogy szeretnék, ez viszonylag egyszerű. Beleértve ezeket a sebződéseket is. Ám van az a fajta, amikor úgy érzed, hogy maga Isten sebez meg. Na itt már se a pszichológus, se a terapeuta, nem vagy a sikertréner, nem tud mit csinálni. Itt már magad vagy. Itt a belső életerődre, és itt már arra van szükség, hogy igazán szembenézz önmagaddal és Istennel. Ez már a nagy pálya, és ezen a nyomvonalon kell most mennünk. Emlékezt, mondok egy ilyet, amikor maga Jézus sebez meg valakit, de elég durván. Máté 15:21-től Jézus eltávozott onnan, Tírus és Szidón vidékeire vonult vissza, és íme egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott fel: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. Ő pedig egy szót sem felelt. Most ezt képzeljük el. De ennél még az is jobb volt, hogy részeg vagy, nem? Semmit nem mond. Semmit. Kiabál, mondja, Jézus oda sem néz. Szerintem ez nagyon fura. Tanítványai oda mentek hozzá, és kérték: küld el őt, mert kiabál utánunk. Ez is nagyon szép gesztus. Te kicsit hangos vagy. Menj odé, nem? Ez olyan, mint amikor férj mondja a feleségnek, hogy ül újságot olvas, sört iszik, és hogy figyelj, menj már a másik szobába vasalni, zavarsz, hogy itt van. Hát így, hagyjál már. Zavar, hogy neked nyavajád meg bajod van. Menj innen, vagy halkan csináld, Lábújhegyen kiabáljál. És azt mondja a nő erre, hogy már egyszer Jézus szóba se állt vele. Végignézi, hogy tanítványok el akarják őt hajtani. Azt mondja, Jézus megszólal, bár ne tette volna, így érezzük, én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem. Most, oké, ma ez enyhén rasszistának tűnik, gyakorlatilag legolyozza, és azt mondja, hogy én ezzel a nővel egy, nem állok szóba, kettő, nem is zsidó. Tehát nem is zsidó, hát most miért álljak vele szóba, mondja Jézus. Én csak Izrael elveszett juhaihoz küldettem. Tehát itt már szerintem az asszonynak már úgy tele lehetett volna a zsákja, mint ahogy Annának Élivel szemben. És igaza lett volna. Igaza lett volna, mert ebben annyi furcsaság van, miért így viselkedik Jézus. És az asszony oda ment mégis, nem engedte, hogy elhajtsák. Nem mondta azt, hogy na hát velem itt senki nem beszélt. Nem ez. Oda ment, leborult előtte, és azt mondta: Uram, légy segítségül nekem. Nem értek véget a megpróbáltatásra. Jézus még egy keményet mondott: nem jó a fiak kenyerét elvenni és oda dobni az ebeknek. Most már le is kutyázta. Miért csinálod ezt, Jézus? Tehát ez egy nagyon furcsa dolog. És erre az asszony hiszti és megsértődés helyett következőt mondja: úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Döbbenetes válasz. Jézus egy képet mond, egy hasonlat, egy ismerít. Tehát azt mondja, hogy a fiak kenyerét, itt van, itt a gazdagság, az esetleg, hogy meggyógyulhatna a lányod, de ez neked nem jár, mert te kutya vagy. Tehát nem dobhatom oda. Ez túl drága. Ez nem dobjuk oda. És erre a nő ahelyett, hogy megsértődne, azt mondja, hogy úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az uruk asztaláról lehullott morzsába. Azt mondja, benne marad a Jézus értelmezési keretébe, nem sértődik meg, nem utasítja el, nem kezd el hisztizni, nem megy el onnan, hanem azt mondja, hogy benne marad, és azon belül oldja meg a feladatot. Hogy még azt is elfogadja, igen, lehet, Uram, hogy kutya vagyok. Lehet. De egy morzsa akkor is jár. És Jézus ránéz, és azt mondja, hogy nagyon nagy a hited. És úgy lesz, ahogy mondtad. Legyen a szerint. Magyarul Jézus teljesen szándékosan csavarja. Ezt a érződik, hogy tök szándékos, olyanokat is mond, amit később meghaladt. Tehát ő itt azt mondja, hogy én csak Izrael elveszett juhaihoz küldettem, közben meg azzal szivatja a zsidó vezetőket, hogy a szíriai Naamán idejében sok zsidó leprás volt, és mégis a goly szíriai Naamán gyógyult meg. Tehát látszik, hogy Jézus ezt váltogatja, azt szerint, hogy kivel beszél, és mire van szüksége az illetőnek. Mert igaz, hogy ő Izrael elveszett juhaihoz küldetett, de igaz az is, hogy nem csak hozzájuk. És lám, ez a nő, ezt megérezte, ő ezt tudta. Ő fejezi be Jézus mondatait. És ez egy fantasztikus dolog. Na, erre mondom, hogy ez már itt egy magas iskola, mert egyedül áll valaki Istennel szemben, Jézussal szemben. Nincs kire mutogatni. Uram, bocsássatok meg, te vagy velem bunkó. Ne haragudj. Te sebzel meg engem. Hát te mondod, hogy én kutya vagyok. Te az én származásomra teszel megjegyzést. Ne haragudj. Akkor még nem volt PC, de ez már akkor is fura volt. Ez már akkor is fura lehetett. És így most lépjünk rá arra, így hogy fölvázoltam, hogy milyen fajta sebződések vannak a valláskárosultsághoz, ami ennek a délelőtti előadásunknak a címében is benne van, és ez a Jób. A Jób mágikus hite, és annak a meghaladása. Ugyanis a legmélyebb sebünk, tegnap arról beszélgettünk, hogy hat ránk ez a külső szorítás. Egy háború, meg mit, annyi válság, hogy már is tudjuk követni. Egyesével se tudja senki megoldani egyiket, se nemhogy így együtt. És most mi lesz velünk, hogy lesz, stb. Láttuk, hogy így hát mindenkit megérint, meghorzsol, de igazából úgy tűnik, hogy most így ebbe a svájci nyugiba azért még nincs pánik, nincs az, hogy jaj, mi lesz? De nem a szomszédban van, hát, hogy fölrobban, mit tudom én, az az atomerőmű, akkor az még mindig van pár ezer kilométer idáig. Hát akinek meg nincs, az meg úgy járt, most ez van. De nincs egy nagy és ilyen borzasztó belső félelem. Ugyanakkor az Isten keresésünkben és az Istennel való kapcsolatunkban mégis nagyon mélyen és alapvetően a szorongás az, ami hajt minket. És a Jobbal kapcsolatban ezt szeretném most egy kicsit föltárni. Hogy milyen szorongás hajt minket oda Istenhez. Közben gondolkodjatok, jegyzeteljetek, mert amikor én befejezem, akkor majd körbeülünk és beszélgetni fogunk, jó? Tehát amikor lelki gondozóként emberekkel találkozom, az mindig ugyanarról szól, hogy valami baj történt, vagy félek attól, hogy valami baj fog történni. Tehát mindig ezért, tehát viszonylag kevesen keresnek meg azzal, hogy tök jól vagyok, abszolút jól vagyok. És te? Tehát, hogy ezért nem keresnek meg. Azzal keresnek meg, hogy baj van, vagy baj lesz, vagy félek, hogy baj lesz. Vagy baj volt, és nem tudom magam túltenni ezen. És ahogy a Hekker Figyes bácsi mondta mindig, hogy az élet az olyan, mint hogyha egy nagyon vékony, jegű tó felszínén kéne átmenni a szeretteiddel együtt. És sose tudod, hogy beszakad vagy nem. És ha igen, mikor. És ki alatt. És hogy. Tehát ennek a feszültsége adja ki ezt a szorongást. És senki sincs úgy biztonságban. Tehát tehát nincs olyan berendezés, nincs olyan cipő, nincs olyan módszer, amivel ki tudod ezt kerülni, hogy beszakadjon. Azért gondoljatok bele, valahol a civilizációnk az, hogy ezt a lehető legjobban kiküszöböljük. Tehát valahol az autóinknak a biztonsági berendezései, a biztosítások, betegbiztosítás, életbiztosítás, utasbiztosítás, ilyen biztosítás, bőrönbiztosítás, minden biztosítás az autóban, csúszásgátló, függönylégzsák, airbag, minden azt szolgálja, hogy ne szakadjon be, de ha beszakad, ne merüljünk el. Tehát ez a vágyunk, és ez oké, tehát ez természetes, mert normális emberek vagyunk. De ugyanakkor mégsem tudjuk bebiztosítani magunkat úgy, hogy biztosan és semmilyen módon ne kelljen attól félnünk, hogy igen. 2016-ban a fesztivál zenekarra egy turnén voltunk, és Bolognából Brüsszelbe repültünk, És március 17-én érkeztünk és szálltunk le. Erre pár napra történt, hogy azt a repülőteret fölrobbantották. Ami én nemrég kitoltam a bőröndömet. És azon gondolkodtam, hogy miért? Akik ott voltak, azok is ezen gondolkodtak. Vagy a szeretteik, akik nem érték túl, hogy miért most? Miért nem? Egy nappal korábban. És nem tudom a választ. És én is ezen gondolkodtam, csak a cső másik végén voltam. Hogy uram, ez döbbenetes. Ilyenkor szoktunk bizonyságot tenni egy gyülekezetben. És lám az Úr, hogy szeret? Hát nem megúsztam, hát nem egészségesen elsétáltam. Igen, csak ott ül a gyülekezetben a másik, akinek meg esetleg ott volt valakie. Akkor az meg azt mondja, hát de, nagyszerű, de hát akkor neked jó az Isten, nekem meg rossz az Isten. Tehát van egy ilyen furcsa, belső, mágikus hitvilágunk, hogy azért imádjuk Istent, mert megúsztuk. Akkor teszünk bizonyság, és akkor mondjuk, hogy jó az Isten, hogyha én pont elsétáltam a repülőtérről, és utána robbant föl a repülőtér. Csak az a baj, hogy velünk is, és a gyülekezetünkben, és az Isten népe közt is, de mindenhol az élet nem így működik. Hogy akik Istenben hisznek, azok mindig kisétálnak, és akik nem, hát kérem, hát rosszkor rossz helyen tetszett volna megtérni. Akkor nem így lenne. Tehát ez egy rossz, ez egy ha így ránézünk, kívülről eleve gyanús. Csak nem szoktunk a mélyére nézni, mert azért szépek ezek a bizonyságtételek. Olyan régóta beteg voltam, köszönöm az imádságokat, meggyógyultam, testvér, köszönöm. Halleluja, jó az Úr. Mert ott van valaki, aki meg nem gyógyul meg. Nem gyógyul meg, tudja, hogy nem fog meggyógyulni. Neki nem csak az a probléma, hogy nézi, hogy a másik bizonyságot tesz, hogy halleluja, hogy jó az Úr, hanem hogy ezek szerint én nem jól imádkozom, vagy nekem nem jó az Uram, vagy valamit elrontottam. Hisz itt olyanok vannak, akik meggyógyulnak, akik pont jókor jönnek ki a repülőtérről. Én meg nem. Ilyenkor nehéz helyzetbe kerülnek. A legmélyebb valláskárosultság, ami sokszor nem is válik tudatossá, csak egy iszonyú erős szorongássá, az ez a mágikus hit. Olvasok most nektek Jobb könyvéből. Élt Úz földjén egy ember, akinek Jobb volt a neve. Ez az ember fedhetetlen, igaz, istenfélő volt, és került el rosszul. 7 fia és 3 leánya született. 7000 jú, 3000 teve és 500 iga ökör, és 500 szamár volt a jószága. Szolgája is igen sok volt, és ez a férfiú nagyobb volt Kelet minden fiánál. Fiai eljártak egymáshoz, és vendégséget szereztek otthonukban, ki a maga napján. Üzentek és meghívták 3 hugukat is, hogy együtt egyenek és igyanak velük. Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak, elküldött értük Jobb, és megszentelte őket. Korán reggel fölkelt és égő áldozatot mutatott be mindnyájuk száma szerint, mert ezt mondta Jobb, hát ha vétkeztek a fiaim és káromolták Isten szívükbe. Így tett Jobb minden alkalommal. Hát komolyan mondom, ilyen csodálatos embert és ilyen leírást nem is találunk többet a Bibliában. Hát itt annyira egybe van minden, hogy tehát ha létezik jó bizonyság, akkor ez az ember az. Ráadásul Jobb minden bizonnyal nem is zsidó, hisz az egész Jobb könyvében nincsen szó se törvényről, se templomról. Most ez elképzelhetetlen abban a kontextusban. Holott az egész az Istennel való kapcsolatról szól. Hát valószínű, hogy ez egy még Ábrahám előtti történet. Egész egyszerűen van egy keleti ember, aki a maga a fantasztikus, belső, spirituális érettségében megtalálja Istent, és nézzétek, még az áldozata is igaz. Engesztelő áldozat. Nem előre áldoz, hogy majd jól sikerüljenek a dolgok, ez a mágikus hit, hanem utólag. És azért, hogy hát, ha vétkeztek a fiaim, ezért mutatta, gyakorlatilag egy krisztusi áldozatot mutat be. Fedhetetlen, igaz, istenfélő, kerüli a rosszat, gazdag ember, jól megy neki, pörög a kassa, 7000 jú, 3000 teve. Van egy barátunk, aki valahol Dél-Magyarországon egy ilyen nagy dombot vett, és azon gazdálkodik. Hogy 100 kecske mennyi? Nagyon sok. Iszonyú sok. vagy juhók, vagy az ökrök. Vagy... Na most itt, ami le van írva, ez hihetetlen. Szamárból 500. Ezt le se vágják a szamarat. Az csak a logisztikára kellett a szamár. 3000 teve, 500 iga ökör, 7000 juh. Hát itt azért volt habzsidőzsi. Itt semmiben nem volt ilyen. Ez egy, nem tudom ma mit lehetne mondani rá. Ez egy olyan nagy vállalkozó, aki a saját szerencséjét csinálta meg, aki a saját tehetségét fektetve be, kockáztatva, óriásira növesztette a vagyonát. Mert az se volt könnyű, nem csak ma is kockázatos vállalkozni, meg az árfolyamok, meg a tőzsde, meg minden. Na de akkor, hát elveri a jég a termésedet, akkor lőheted. Hogyha valami, nem tudom milyen nyavaja megtámadja a jószágot, azt is lőheted. Tehát okosnak kell lenni, hogy ekkorára növezd a gazdálkodásból és az állattenyésztésből származó javaidat. Nagyon bejött jónak az élet. És óriási és szép családja volt. 7 fiú, 3 lány. És már saját családjuk van. És ezek összejárnak. Ismertek olyan 2 fiút, akik nem szóval se állnak egymással, nem hogy 7 fiú és 3 lány. És ezek együtt buliznak. Jól érzik magukat. Tehát itt volt egy családi légkör. Tehát jó nem olyan volt, mint Éli, aki alatt szétment a családja. És az ő hibája volt. Nem egy gyenge ember volt. Ez egy erős, bölcs, szeretetteljes apa volt. Innen tudjuk, hogy a gyerekei szeretnek együtt lenni. Együtt tölteni a szabadidejüket. Ez fantasztikus. És akkor történt egy napon, hogy fiai és leányai elsőszülött bátyjuk házában ettek, és bort ittak. Akkor követ jött Jobhoz, és ezt mondta, az ökrök szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. A sébaiak azonban rajtuk ütöttek, és elhajtották azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én magam menekültem meg, hogy hírt hozzak nektek. Még ez beszélt, amikor jött egy másik, és ezt mondta, Isten tüze hullott le az égből, és megégette a juhokat, és a szolgákat, és megemésztette őket. Csak én magam menekültem el, hogy hírt hozzak neked. Még ez beszélt, amikor jött egy másik, és azt mondta, a káldeusok 3 csapattal rajta ütöttek a tevéken, és elhajtották azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én magam menekültem meg, hogy hírt hozzak. Még ez beszélt, és itt van. Ez olyan, mint egy színdarab, tehát ez kicsit karikatúraszerű, vagy olyan, mint egy ilyen színházi rendezés. Kicsit béna színházi, tehát kicsit ilyen karikaturisztikus. Minden esetre ott látnánk középen Jobot, és akkor beszalad valaki jobbról, és mondja, hogy ez történt, és még itt van, beszalad balról, vagy képzeld, és az is ott állnak, és sorra így egymás után minden javai, az összes gazdagsága egyszer csak semmivé válik. Időjárás, sébaiak, a kárdaisok, a minden külső körülmény egész egyszerűen nullára rendezi őt, és végül az összes gyermeke is elvétetik tőle. Mert egy nagy, tehát együtt voltak, együtt buliztak az elsőszülött bátyjuk házában, és íme nagy szél támad a puszta felől, megrendítette a ház 4 sarkát, az rászakadt a gyermekekre, és meghaltak. Csak én maradtam, menekültem meg, hogy hírt hozzak nektek. Olyan iszonyatos kontraszt, hogy itt egy igaz ember, és hogy ez történik vele, hogy egyszerűen lehetetlen összeilleszteni. Emlékeztek az evangéliumban, azt kérdezik ki Jézustól, hogy itt egy vakon született. Ki vétkezett, ez vagy a szülei? Tehát ez nagyon mély bennünk. Baj van? Baj több? Vakon született a gyerek? Ki vétkezett? Hol szúrtad el? Baj történt vele? Tényleg? Hó! Valljál bűnt? Mondd csak el, hogy mit rontottál el. Van, hogy ez ilyen direkt, mondjuk ez nagyon durva, amikor így van, de sajnos van. Van, amikor nem ilyen, van, hogy indirekt. Egy turnén voltunk, amikor még a okos telefonok nagyon újak voltak, és volt a kis zenekari biblia körünkben egy hölgy, aki 2 nap, mit tudom én, volt a Európában tartózkodás után, kapott egy értesítőt a szolgáltatójától Magyarországról, hogy a telefonszáma immár 240 000 forint, két nap alatt, és hogy minden rendben van-e. És nem értette, hogy ez mi. És utána derült ki, hogy a roaming szolgáltatás akkor még nem volt az EU roaming díj, hogy ugyanannyi, hanem ráadásul úgy volt beállítva a telefonja, hogy a fényképeket azonnal felhőbe küldte. Pék, 10 mega, ment fel a felhőbe. 4000 forint. Pék, és így tovább. És 240 ezer forint lett két nap alatt a telefonszámlája. Következőt mondta, egy hívő családban fölnőtt, és gyülekezetbe járó hölgy, okos, intelligens hölgy, hogy rögtön az jutott eszembe, hogy mit rontottam el. Értitek ezt? Ez ugyanez. Ha nem más olvassa a fejedre, akkor majd magadnak te. De valamit el kellett roncsak, kivétkezett, ha baj van. Valaki vétkezett. És ez bennünk van, nagyon mélyen. És ez az a dolog, amit nem tudunk összeilleszteni. A Szentírás összeilleszti, mert a kettő közt én kihagytam egy részt. Fölolvastam, hogy jó, milyen nagyon király fazon volt, és fölolvastam, hogy milyen szörnyű dolgok történtek vele, és közte kihagytam azt, hogy közben mi történt az égben. Mert ez egy olyan színdarab, hogy van itt a Földön játszódik, meg a mennyben, és ez mindig ugrál. Mindig ugrál, hogy fönt, meg lent. És a kulcs abban van, hogy mi történt közben az égben. De mi most itt vagyunk, és általában, hogyha elindultunk ma reggel ide, vagy tegnap este találkoztunk, vagy majd innen elmegyünk, vagy ebédelünk, vagy valami, általában mi ezt éljük, tehát mérsékelten tudjuk, hogy mi történik az égben, ki kivel beszélget, és miről, nem kötik az orrunkra, és neki se kötötték az órára, Jobbnak se. Neki úgy kellett ezt az egészet feldolgozni, hogy még nem olvasta Jobb könyvét. Nem volt a kezében szentírás, neki a szívében kellett valami olyan különös alkímiát elvégezni, valamit, hogy ezt a rettenetet átváltoztatni valamivé. Ez volt az esélye, vagy hogy beledöglik. Nem volt több. És Jobb ezt megtette. És miért? Mi a titka annak, amit Jobb megtett? Mert mi ugyanígy vagyunk. Hogy van bennünk egy ősi, elementáris szorongás, hogy légyci, uram, hadd én sétáljak ki a repülőtérről egészben. Nem szoktuk mondani, de ebbe az is benne, hogy maradjon benne a szomszéd. Ne én, de valakinek ott is kell lenni. Az én hitem arra korlátozódik, hogy én hadd sétáljak ki, légyci. Nem mondom, hogy ő legyen ott, de én nem ilyenek a bizonyságtételek? Hát azt mesélem el, hogy én kisétáltam. Halleluja! Most volt egy nagy konferencia, keresztény konferencia. Otthon belenéztem. Ezt így kérdeztem, mit csinálsz? Mondtam, a katasztrófa turizmus. Pont egy ilyen bizonyságtételt hallgattam. Nagy, sok ember, kiáll a pásztor, és halleluja, halleluja! Az történt, hogy múlt héten egy autóbalesetet szenvedtünk. De az ördög nem tudta meghiúsítani, hogy itt legyünk. Itt vagyunk. Mert az Úr megőrzött minket. És nem lett bajunk. És halleluja, és oké. Okay. Jó. Na de azért jó az Úr, mert ők most ott lehetnek. Nekem a legidősebb bátyám autóbalesetben halt meg, amikor 20 éves volt. Akkor neki halleluja, én meg mondjam azt, hogy mint Jobbnak ott a felesége, hogy akkor tagad meg az Istent, és hallj meg. Tényleg azért jó az Úr, mert megúsztam egy balesetet? Egyébként ezért jó az Úr, csak hozzá kéne tenni, hogy akkor is jó az Úr, ha nem úszol meg egy balesetet, ugyanis nem ezen múlik, hogy jó-e az Úr. És itt kezdünk el belemenni abba, amit Jobb tudott. Sejtelmem sincs, hogy honnan. Hisz nekünk a teljes Biblia a kezünkben, Jézus összes tanítása, és még az elküldött Szentlélek, és ezzel együtt is állandóan visszatérünk oda, hogy jaj, csak baj ne legyen, és ha baj van, akkor mit rontottam el? Ami itt volt, és amit látunk, hogy Jobb nem így gondolkodott. Tehát ilyen értelemben a hitéletünknek az alapmotivációja legtöbbször az, hogy minket ne érjen baj, és egy olyan a szolgálatunk, a dicséretünk és az imánk is legtöbbször arra vonatkozik, hogy nekünk jó legyen, a bizonyságtételünk pedig arról szólnak, hogy nekünk jó volt. Isten megvéd, vigyáz rád, ha hódolsz és fizetsz neki. Ha eléggé jól szolgálsz, nem neked lesz bajod. Azért így mondom, mert egyébként úgy szoktuk mondani, hogy nem lesz bajod. De nem. Nem neked lesz bajod. Valakinek biztos baja lesz. De neked nem, mert te szolgálsz. Hol jön itt a megnyomorítás? Ott jön a megnyomorítás, hogy minden közösségben van olyan is, aki éppen bajban van. Sőt, a te életedben is lesz olyan, hogy éppen bajban leszel. És ez az Isten kép nem ad választ arra, hogy akkor mi a túró van. Akkor éppen hol van Isten? Akkor éppen miért nem őriz meg? Figyeljétek meg, a YouTube-on vannak ilyen videók, hogy van Isten, meg az a védő angyalok, és akkor ilyen 3 perces összeállítás olyan balesetekről, hogy így a buszi így 1 centivel megy el a babakocsi mellett. Aztán jön a vonat, és akkor így még pont átmegy a sorompon az illető. Van Isten. Isten őrző védő angyalai. Oké, de nem tudsz összeállítani egy 6 perceset abból, hogy éppen ez nem sikerül? Annak meg az lesz a cím, hogy nincs Isten, vagy a védő angyalok Szabira mentek? Nem. Ez egy széthasadt világ, és a kettő közt nincs kommunikáció. Nincs. És nem azt állítom ezzel, hogy ne adjunk hálát azért, amikor 1 centire elkerül minket a baj, hanem azt állítom, hogy ne omoljunk össze, amikor nem kerül el. Mert minél több év van mögöttünk, annál inkább tudjuk, hogy a hit nem arra való, sőt, egyáltalán semmilyen életet nem tudunk úgy élni, ha meg akarjuk úszni az életet. Tehát mindenképpen vannak benne nehéz, meg könnyebb időszakok. A Vas Albert mondta, hogy az élet az olyan, mint a túrós puliszka, van a túró meg a puliszka. Most mindenképp meg fogod enni a túrót is, meg a puliszkát is. Ha előre bezabálod a túrót, végére marad a puliszka. És fordítva. De ez Tolstoj is egyébként leírja, hogy van az örömteli, meg a szenvedéssel teli időszaka az életnek. És azzal szoktuk el, az úgy élünk, hogy megnyújtsuk az örömtelit, de nem tudjuk megnyújtani. Nem tudjuk. Kiélvezni tudjuk. Nem tudod megnyújtani. És van a nehéz, azt megpróbáljuk megúszni, meg azt se tudjuk megúszni. Tehát valahogy ennek a harmóniája adja meg azt, hogy az Isten képünkben integrálódik mind a két világ. Most amíg ez nincs meg, addig a szorongás motiválja az Isten tiszteletünket. Egy valláskárosultság. Figyeljetek, felolvasom egy nagyon érdekes igét a világ legbölcsebb emberétől, ez Salmon. Prédikátor 9:1-2. Ugye ez az ember hihetetlen egy fazon volt, mert óriási lehetőségei voltak, jó családba született, király volt, és ilyen mániákusan kereste az igazságot, hogy így elmondja, mi mindent csinált, és itt is kerestem, ott is, és mindenhol, de ez se, akkor jótékonykodtam, az se, gazdag lettem, az se, próbáltam gyönyörködni a szépbe, az se, akkor sok nőm volt, az se, mindent próbáltam, az se. És meg azt mondja, mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár rá. Minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Vagy más fordítás szerint bárkivel történhet bármi. Ugyanaz történhet az igazzal és a bűnössel. A jóval, a tisztával és a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal, aki nem áldozik. Úgy járhat a jó, mint a vétkes. Az esküdöző épp úgy, mint aki fél az eskütől. Tehát az egy hihetetlen bölcs, mert ő már ezt a poláris világot átvágta, már azt mondja, hogy itt nem ez a tét az életben. Azt mondja Salamon. Mert én áldoztam, jó ember voltam, mint jó, de akkor is elértek bajok. Ezt nézem, a másik az meg, mint egy, nem tudom, egy gengszter, és él, mint Marci Hevesen. Petőfi írja a Világosságot című költeményből. Éljünk-e önnön örömeinknek, vagy sírjunk a síróvilággal? Hány volt ki más szívéből kiszíta a vért saját javára, és nem lett büntetése? És hány volt ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, és nem lett jutalma? Petőfi ugyanezt írja le. Pont ugyanezt. És amikor ezt megtapasztaljuk, Amikor ide érkezünk, akkor nagyon sokakban egy rettegés keletkezik. És azt mondják, hogy De akkor miért? Ha ez így van, akkor miért imádjam Istent? Szóval ez egy kemény beszéd. El szoktam mesélni, hogy mikor a Kubinyi Karesz először meghívott, és az ő gyülekezetükben beszéltem erről, akkor meg akart verni egy bácsi. Szó szerint oda jött hozzám, hogy most ő engem el fog verni. És a Karesz védett meg, szó szerint, a testével. De nem lett volna rossz egy kis bunyó, nem az oda, teljesen adekvát egy ilyen gyüli bunyó. De annyit elmondhatok, hogy nem volt unalmas a prédikáció, tehát megérintette, csak nem ott, ahol ő gondolta. Szóval ez egy nehéz dolog, mert ezt az alapvallásos sztereotípiát, ezt kiüti. Jobb története ezt kiüti. És azt mondja, ezzel most vagy szembenézel, vagy nem tudsz utánam jönni. Mert ez miben különbözik a napisten kultusztól?
Semmiben.
Fölnézek, és mivel azt mondom, ott a nap, hát a nap az nagyon hatalmas, onnan jön a fény, a minden, és akkor azt mondja a derék Inka, hogy akkor áldozzunk, kéne egy pár fejet csapdossunk le naponta. Jó, ne az enyémet, de van itt pár, csapdossuk le, és akkor így legurítjuk, és akkor majd a napisten szíveskedik fölkelni minden reggel. És összeáll egy mágikus ilyen hitvilág, hogy hogy üzlet van, én vágom a fejecskéket, nap meg följön. Win-win. Mármint, hogy nekem. És talán valahol itt hátul fölsejlik, hogy mi lenne, ha a nap akkor is fölkelne, ha nem vágnánk le egy fejecskét sem, de nem kockáztatunk. Nem kockáztatunk. Egyébként csak zárójel, a kényszerneurózis egy ilyen állapot. Nem akarom ezt most kibontani. Egy ennyire irracionális állapot, ahol hihetetlen dolgokat ismételgetünk, azért, hogy Isten hatalmával rendelkezzünk, vagy legalábbis ne érjen minket baj. És abba bele ragadunk. Tehát ez tulajdonképpen egy kényszercselekvés. Ugyanez kőműves keleme. Ugyanez. Hozzunk áldozatot, és állva marad a fa. Ez ment a Bál kultuszba. Építsük bele a gyereket, építsük bele az asszonyt. Vannak, akik kicsit becsületesebbek, és akkor magukat vagdossák. Hát mert ez kicsit tényleg becsületesebb, hogy akkor építsed bele magad, haver, a falba, vagy vagdossd a saját bőrödet. De ez mind téveszme, és mind arra épül, hogy ha én betolom a zsetont, akkor Isten szolgáltat. Én szolgálok, ő szolgáltat. És a Jobb könyve egész egyszerűen arról szól, és mindjárt itt befejezem, áttérünk a beszélgetésre, és majd délután folytatjuk. Arról szól Jobb története, hogy Isten ezt ketté vágja. Nézzétek, itt egy ember, aki szolgál, nem is akárhogy. Itt egy ember, aki áldott, nem is akármennyire. A kettő közt nyilván. Mi már össze... Az ige nem mondja, hogy ezért volt áldott. Mi rakjuk össze? Aha, ha jól szolgálsz, Isten szolgáltat. És egyszer csak azt látod, hogy pánk, és Isten nem szolgáltat, sőt, amit eddig szolgáltatott, azt is elveszi. Miért? Mi történik itt? Mi ennek az értelme? Hogy történhetett ez meg? És még ennyit felolvasok, utána körbeülünk. Amit kihagytam. A szuper Jobb, a szuperhős Jobb, és a porba sújtott Jobb állapota közt, történt egy napon, hogy eljöttek az Isten fiak, hogy az Úr színe elé járuljanak, és megjelent a sátán is közöttük. Az Úr azt kérdezte a sátántól, honnan jössz? A sátán így felelt az Úrnak. Körülkerültem, és átjártam a földet. Az Úr azt mondta a sátánnak, észrevetted a szolgámat Jobbot. Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Fethetetlen, igaz, istenfélő, és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak, avagy ok nélkül félje Jobb az Istent. Nem te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, amilyen van. Keze munkáját megáldottad, jószága igen megszaporodott a földön. De bocsássad csak rá a kezedet, sújts le vele mindarra, ami az övé. Vajon akkor nem átkoz-e meg téged szemtől szembe? Az Úr pedig ezt mondta a sátánnak, íme mindazt, amilyen van a kezedbe adom, csak rá magára nem nyújthatod ki a kezedet. akkor kiment a sátán az Úr előtt. Elől, és ekkor jön a második rész. Tehát, nagyon egyszerű. Egész egyszerűen azt mondja Istennek a sátán, a vádló, hogy nem érted, szeret téged, hanem csak üzlet van köztetek, de ha az üzletet megszünteted, nem fogsz szeretni. Meglátod, hogy elfordul tőled. Ez az a mennyei szín, amit Jób valahonnan megsejtett. Mert azt mondja a joggal mély depresszióba levő feleségének, hogyha elfogadtuk a jót Istentől, hogy ne fogadnánk el a rosszat is. Hát ő tudta, hogy az nem az van, hogy most az, a jó volt Istentől, a rossz meg az ördögtől. Azt mondja, hogy még ha ördögi is a rossz, mögötte tudom, hogy ott van Isten. Tőle fogadom el. Ez hihetetlen megsejtés. Hihetetlen. A mai napig nem esett le nekünk, amit ő akkor már tudott. Most itt én befejezem, mert letelt az időnk, amit erre szántunk, innen folytatjuk.